beleágyazódik a zsidóság egyik ünnepébe, nevezetesen a Páska ünnepébe, vagy Peszák ünnepébe, kinek hogy tetszik. Mielőtt Izrael kijött Egyiptomból, akkor rendelte el a mindenható Isten ennek az ünnepnek a megtartását. A részleteket a 2:12-be tudnánk elolvasni, az 1-14-ig nem fogom felolvasni az egész szakaszt, de a lényege az volt, hogy akkor még abban az időszámításban ez a 7. hónap volt, Isten azt mondta, hogy nem, akkor innentől kezdve ez lesz az első hónap, és innentől számítjátok az évet, bármit vonatkozott ez ugye a zsidókra. Ennek a hónapnak a 10. napján minden család, ház válasszon magának egy egyéves bárányt, és vegye magához, vigyázzanak rá, etessék ott 4 napig. Ugye az, hogy a hónap 10-e volt, az nem kötődik akkor szombati fordulóhoz. Szóval a 10-én vegye magához. 14-én este felé kellett megölni. Ez azért érdekes, mert a zsidó hagyomány szerint ez ilyen délután 3 óra tájéka volt este felé, mert ugye 6 órától kezdődött a következő nap, ami egy kicsit az én számomra nehezebbé teszi a számlásokat, mármint az időszámításokat. Szóval egy egyéves hímbárány, le kellett vágni, a vérével megkenni az ajtókeretet, a bejárati ajtókeretét kívülről. Utána meg kellett sütni tűzön a bárányt, nem főzni, nem nyersen, csak tűzön sütve. Nagyon kellett vigyázni rá, hogy a csontja nehogy meg legyen törve, és meg kellett enni. A rendtartás úgy szólt, hogy ha a család kicsi, és nem képes megenni egy teljes bárányt, akkor hívja át a szomszédját, és a két család együttesen fogyassza el a bárányt. Lényeg az, hogy el kell fogyni neki éjszaka. Vagy ha marad belőle valami, akkor azt reggel meg kell égetni tűzzel, de nem maradhat belőle semmi, tehát el kell tűnni. Mert, azt mondta itt a mindenható, hogy ezen az éjszakán átvonulok Egyiptom egész földjén. És ha látom a vért az ajtófélfán, akkor megmenekül az, aki bent van, az a család. Ha nincs vér, akkor az első szülötteket megölöm, mindegy, hogy ember, állat, bármi. Tehát, aki a vérrel bekent ajtó mögötti helyiségben van, az megmenekül. Nem attól függött, hogy zsidószármazási vagy nem zsidószármazási, jó ember vagy rossz ember. Kedvesen tud mosolyogni, jót tud cselekedni. Mi történik vele? Ha a vér mögött van, megmenekül, ha nincs ott, meg fog halni, ha első szünet. Nem ússza meg a csapást. Szóval, ha a háznép kevés a báránynak, ez ugye azt jelenti, hogy nem a bárány kicsi, csak a ház lehet kicsi. És Jézusnál ugyanez volt. Jézus nem lesz kicsi. A ház lehet, hogy nem képes befogadni. Mindegy, hogy érted a ház fogalmát. És ennek az ünneplésnek kialakult egy teljesen fix liturgikus rendje. Jézus korában ez már megvolt és élt egyértelműen. De mielőtt ide ugranék, keresztelő János, amikor meglátja Jézust, ugye a János 1:29-ben, a János evangéliumában, azt mondja, hogy másnap látta János Jézust, amint jön felé, és így szólt, íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűneit. Na most ugye a Páska ünnepléséhez képest a bárány még egy helyen szerepel, a bűnáldozatként, ott is a bárány volt a szereplő, méghozzá főszereplő, mert az volt a lényege, hogy a bárány átvette a bűnöket az emberről, a kézrátétellel, és a bárány ártatlansága jött vissza az emberre, történt egy csere, és ezáltal az ember életbe maradt, a bárányt pedig feláldozták a mindenható Istennek. Szóval, ha valaki a megváltásra törekszik, akkor a vér alatt kell lennie. Ezt a keresztények szeretik használni, ezt a fogalmat. De nem szabad elfelejteni, hogy a mindenható Isten mindig a vért, az áldozatot vizsgálja, nem a bűnöst. Az az ember, aki vitt a paphoz egy egyéves bárányt azért, hogy hozta bűnért való áldozatért, az azért csinálta, mert bűnös volt. Ez nem volt kérdés. A papnak is a bárányt kellett megvizsgálni, hogy hibátlan legyen. Szóval, ha arra vágysz, hogy az életed egészséges és sikeres legyen, akkor táplálkozz a megölt báránnyal. Ugyanis, ami döbbenetes, a kivonulás napja, ugye ez a kivonulás éjszakája, itt már fölöltözve menetkészen kellett elfogyasztani ezt a bárányt, de azt írja a Zsoltárok 105. fejezet 37. versében. Tehát 105. Zsoltár 37. verse. Őket pedig kihozta, megrakva ezüsttel és arannyal, és törzseikben nem akadt botlatozó, vagy erőtlen, vagy beteg, kinek hogy tetszik a szó. Szóval, egy rabszolga nemzet, semmije sincs, évszázados nagyságrendben rabszolga, abban a pillanatban, hogy elfogyasztotta a húsvéti párányt, onnantól kezdve egészséges és gazdag lett. Mert hogy a pusztába az arany borjút, azt valamiből önteni kellett, méghozzá aranyból, de a rabszolgák nem rendelkeztek arannyal, amíg rabszolgák voltak. Tehát addig nincs arany, akkor van arany, amikor részesedett a páska bárányba. Múltvasárnap volt virágvasárnap, természetesen, ha ma húsvét van. Jézus virágvasárnap bevonul ugye Jeruzsálembe, bemegy a templomba, és onnantól kezdve minden nap a templomba van egészen az elfogatásig. A templomba a farizeusok és az írástudók, miután elhatározott tény volt, hogy Jézust meg kell ölni, ezért próbálták mindenféle módon kérdésekkel megfogni, jó nehezeket kérdezni, hát ha nem tudja rá a választ, ha nem jött össze nekik, de amit ebből ki szeretnék hozni, az az, hogy vizsgálgatták az Isten bárányát, és nem találtak benne hibát. Vizsgálgatták, kérdezgették, próbára tették, és nem volt benne hiba. Jézus élete során sokszor elmondta, hogy ő azért jött, hogy odaadja az életét. A János 10. részében ezt nagyon aláhúzza. János evangélium a 10. A 10. verset biztos jól ismerjük, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, lőjön, pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek. Nyugodtan gondoljatok vissza a Zsoltárra, hogy arannyal, ezüsttel megrakva jöttek ki, és egészségesen. Tehát a bőséget, azt így kell érteni. A 11. vers, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Tehát életét adja. Ugyanebben a részben a 15. versben, ahogyan az atya ismer engem, és én is ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. A 17. versben, mert én odaadom az életemet, hogy azután újra visszavegyem, és a 18. vers, senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda. Hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem, mert hogy ezt a küldetést kaptam az atyától. Jézus itt röpke néhány mondat alatt többször megismétli, hogy oda fogom adni az életemet, önként adom oda, értetek adom oda, és úgy tűnik, a tanítványok nem egészen jól emlékeztek mindenre. Ugye, ahhoz, hogy valaki megegye a páska bárányt, és most már Jézus koránál tartunk, tehát nem a kivonulásnál, Jézus koránál, tehát, hogy valaki megegye a páska bárányt, arra két lehetőség volt. Volt a főpapok vagy a papi rendtartás szerinti időpont. Ugye ez a 14. nap kellett megölni az első hónapba, vagy ha zsidó volt, és nem Izrael területén élt, vagy ha nem zsidó volt, vagy ha Izrael területén élt, de bűnös volt, mármint össztársadalmi szempontból, akkor lehetőség volt arra, hogy egy nappal korábban megegye a húsvéti bárányt, illetve hát a gyakorlat az volt, hogy inkább kecskét hoztak, akkor nem bárányt. A történelmi események alapján ugye Jézus ellen akkor már az elfogató parancs ki volt adva, tehát nagy valószínűség szerint egy nappal korábbi időpontba fogyasztotta el Jézus a tanítványaival a páska bárányt. Mindenképp tudnunk kell azt, hogy a Jónás jele az ugye azt mondja, hogy 3 nap és 3 éjszaka kellett a sírba lenni. Most ha még a nap egy részét hozzászámolom, szóval akkor is, hogyha vasárnap reggel támad föl, más pedig vasárnap reggel támad föl, mert a szombat követő napon, a hét első napján, tehát ez már biztos, akkor ki kell jönni a 3 napnak, tehát valószínű csütörtök volt a keresztre feszítés a mai számításaink szerint, de ez nem üdvösség kérdése, tehát ez csak egy információ. Amint mondtam, a páska megünneplésének alakult liturgiája volt már Jézus korában. Ugye 3 óratájban meg kellett ölni a bárányt, meg kellett sütni, elérkezett a vacsora ideje. Az ünnepi vacsora az egy kehely bor elfogyasztásával kezdődött, amihez tartozott bizonyos elmondó, gyakran ismételt szöveg. Aztán utána következett az előétel, ami a keserű füvekből és az akkor étrendhez tartozó való mártogatásával valósult meg. Aztán következett egy második kehely az előétel után, akkor a kérdés valaki részéről, családapa kénytelen volt elmesélni szívesen, vagy még inkább szívesen a kivonulás történetét, emlékezve mindarra, amit az ősök átéltek. Aztán jött a főétkezés, elfogyasztották a bárányt, jött a 3. kehely, a hálaadás kehelye, aztán kötetlenebbé vált a beszélgetés, aztán jött a 4. kehely, és gyakorlatilag ezzel volt vége az ünnepi vacsorának. Miért beszélek erről ilyen sokat? Számomra elképzelhető, hogy Júdásnak a távozása a keserű füvek elfogyasztása után volt. Már azt olvasjuk, hogy Jézus bemártja a tálba, és az vacsorának az a része volt a mártogatós része. Nem vitték el a maradék mártás, tehát nem mondom azt, hogy eltűnt a vacsoráról, de az volt a mártogatás része, és Jézus bemártja a falatot, és odaadja Júdásnak, és azt olvasjuk, hogy elvette a falatot, és el is ment. Ez azért érdekes, mert az új vacsora életbe léptetése, az új szövetség elindítása az a 3. kehelynél történt, a hálaadás kehelyénél. És ezt el is fogjuk olvasni a Máté 26-ba, a 21. verstől kezdve. Ja nem. 24. verstől. Az emberfia elmegy, ahogy megírták róla az írásba, de jaj annak, aki elárulja őt. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Ekkor megszólalt Júdás az áruló, csak nem rólam beszélsz, mester, de bizony te vagy az, válaszolta neki Jézus. Szóval megtörtént Júdás leleplezése, És akkor a 26. versből, miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, és miután hálát adott Istennek, tört belőle, odaadta a tanítványoknak. Közben azt mondta, hogy vegyetek belőle, és egyétek meg, ez az én testem. Aztán egy pohár bort vett a kezébe, miután hálát adott Istennek, odaadta a tanítványainak, és közben ezt mondta, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, amely által az új szövetség érvénybe lép, és amely a bűnök megbocsátatása véget fog kiömleni sokakért. Hát akkor úrvacsorázzunk. Amikor Jézust elárulták, a harmadik kehely után még jó sokat beszél a tanítványainak, és tanítja őket, ez a János evangéliumában látszik. Hosszú és lényegre törő tanítások hangzanak még el, aztán elmennek a Getsemáné kertbe. Szinte biztos, hogy nem ünnepnap volt, mert a csapat, aki jön, hogy elfogja Jézust, az furkos botokkal és fegyverekkel felfegyverkezve, vagy akárhogy is, és ünnepnapon furkos botot nem hordott egy zsidó ember, mert az tilos volt a szerint. Jézust elfogják, kezdődik a koncepciós per, majd egyszer elmondom a törvénysértéseket, hogy miben és mennyiszer szektik meg a törvényt a főpapok, akik közül talán a Kajafás volt a leginkább kiéhezve arról, hogy minél hamarabb eltegye Jézus lábalól. És hát minden eszközt megragadott annak érdekében, hogy ez be is következzem. Jézus meghalt húsvéti bárányként. A szabadulás kivonulás képeként és a bűnbocsánat képeként. Egyesítve ezt a két bárányoknak rendelt akár. Magának a Páska ünnepének lebonyolítása is már kialakult és szigorú rendszerint történt. Ezen a napon, a Páska napján reggel 9 óra tájékában a főpap hozott egy egyéves bárányt, fölment vele az oltár előtt lévő emelvényre, vagy hát az oltár volt ugye emelvényen, fölment arra az emelvényre, és kikötötte a bárányt egy póznához az oltár mellett, és az a bárány az ott volt este háromig. Nagyjából ugyanebben az időben Jézus a keresztet cipelve vánszorog fölfelé a Via Dolorosán, mert azt olvassuk, hogy reggel 9 órakor keresztre feszítették. Onnan már mozgás nincs tovább, mint a kikötött báránynak. Tudjuk, hogy délben 12 órakor sötétül a nap, lesz egy éjszaka 3 óráig. Igazából azért, hogy a nappal vált éjszaka, hogy a mi éjszakának indult életünk válhasson nappallá. 3 órakor a főpap megjelenik az oltár mellett, hozza a és megöli a bárányt. És amikor megölte a bárányt, akkor fölmutatja a bárány tetemét, és azt mondja, hogy elvégeztetett. Ez volt a templomi liturgia. Délután 3-kor a Golgotai kereszten. Jézus még egyszer azt mondja, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Aztán azt mondja, hogy elvégeztetett, és kibocsátja a szellemét. Megtörténik az áldozat. Délután 3 van, még van idő arra, hogy a holttestet levegyék a keresztről, mert hogy az ünnepre nem maradjon fönt. De a csere megtörtént ezen a kereszten. Ami a jelképesen benne volt a bűnáldozatba, a bárányra tett kézzel. Amíg ahogy a megmentés benne volt a páska bárányba, az itt most beteljesedett együtt, egyszerre a Golgotai kereszten. Jézus vére alatt lévén nem kell tartanod többet a mindenható Isten, a mindenható Szent Isten igazságos büntetésétől. Jézus hordozta el ezt a büntetést. Játszottam egy gondolattal, de aztán elvetettem, úgyhogy általánosabbat hozok. Nem tudom, hogy a te szemedbe Hitler számára mi volna a megfelelő büntetés a 6 millió zsidó legyilkolásáért. Ha Hitler a halálos ágyán azt mondja, hogy Jézus, szükségem van rád és a te véredre, akkor ma a mennybe lenne. És nehogy azt hitt, hogy Isten igazságtalan. Hitler jogos büntetése ott volt Jézuson. Amit a korbácsok és amit a szögek jelentettek. És minden ember, minden bűne ott volt Jézuson. Senki nem úszta meg, hogy az általa elkövetett bűnök ne kapjanak büntetést, de van egy helyettesítő, az Isten báránya, aki átveszi helyettem, és nem én halok bele, hanem ő hal bele. A kereszten volt egy felirat három nyelven. Názareti Jézus a zsidók királya. Hozzáértők azt mondják, hogy ezeknek a szavaknak a kezdőbetűit összeolvasod, akkor a Jahve szó kezdőbetűi jelennek meg, és azt adja ki. Úgyhogy nem csoda, hogy a zsidó főpapok rohantak Pilátushoz, hogy ne azt írd, mert ez így kellemetlen. De hát az jelenik meg, hogy a mindenható Isten ott hal meg, mint egy bűnös, de a tábla is azt hirdeti. Ha annyira idegen lennél, hogy nem tudnád, hogy mi történt Jeruzsálembe ezekbe a napokba, akkor a tábla hirdeti, hogy a mindenható Isten halt meg. Jézust eltemetik. Máté 12.39-ben olvassuk a Jónás jelét, mert provokálják Jézus tömegből néhányan, hogy hát csinálj valami jelet, és akkor majd elhisszük. És Jézus azt mondja, hogy ő pedig így válaszolt nekik, ez a gonosz és parázna nemzeték jelt követel, de nem adatik nekik más jel, csak a Jónás proféta jele. Mert ahogy Jónás három nap és három éjjel volt a halgyomrában, úgy lesz az ember fia is a föld belsejében három nap és három éjjel. És amikor nagy nehezen Krisztus követők, tanítványok, mindenki odáig jut, hogy na úgy tűnik, hogy itt a vég, és ezzel befejeződött a dolog, na akkor érkezik meg húsvét reggele. A Máté 28-ból fogom felolvasni ezt a néhány igeverset, tehát Máté 28.1-től. A szombat utáni nap volt a hét első napja, ennek a hajnalán a Magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. Ekkor erős földrengés támadt, mert az örökkévaló angyala leszállt a mennyből, elhengerítette a követ a sír bejárata elől és rájult. Az angyal úgy féllett, mint a villámlás, és a ruhája hófehér volt. Akik a sírt őrizték, annyira megijedtek tőle, hogy reszkedtek a félelemtől, és olyanok lettek, mint a halottak. Az angyalok megszorították az asszonyokat, ti ne féljetek. Tudom, hogy a keresztre feszített Jézust keresitek, de nincs itt, mert feltámadt a halálból, ahogyan előre megmondta. Gyertek, csak nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Nincs kő, és üres a sír. A Lukács 24-ben még egy plusz információt. 24:12. Péter mégis fölkelt és elfutott a sírhoz, ott lehajolva benézett a sírkamrába, de csak a vászon lepedőket látta. Azután elment, és azon töprengett, hogy vajon mi történhetett. És befejezésül még János 20-ból is a 7. verset. Ő is látta a vásznakat, és a kendőt is, amely Jézus arcán volt, de az távolabb feküdt, külön összehajtva. Az összes vallás alapítónak a sírhelyét tudjuk. Jézus nem vallást alapított, hanem elhozta az üdvösséget, és ő él. Az egyetlen, a nagy nevek közül, aki él. Az, hogy üres a sír, a főpapoknak nem volt érdekük, hogy eltüntessék a holttestet, mert igazából a holttest jelenléte az ő malmukra hajtotta volna a vizet. A tanítványoknak nem hiszem, hogy érdekük lett volna, mert nem hitték el, hogy föltámadt, ellenben amikor elhitték, utána a saját életüket adták azért, mert meg voltak győződve arról, hogy föltámadt Jézus. És hát akkor a katonákról ne beszéljünk, mert őket meg ugye le kellett volna fejezni, vagy lazán csak szíven bökni, mert hogy milyen őrség az, hogy el tudtak lopni valamit, miközben őrizték. Ami még beszédes, hogy Mária keresi az Urat, de már rossz helyen. A tegnap előtti helyen már nem találod a mindenhatót. És ehhez nem kell húsvétnak lenni, ez mindig igaz. Ami tegnap előtt jó volt, az ma már kevés. Más a kihívás, más a próbatétel, más a lehetőség, más a helyzet. Nem jó a tegnap előtti. A pusztába, a mannából minden nap kellett szedni, mert már tegnap is sem volt jó, a tegnap előtti sem. Megtalálja Jézust, Jézus nem bújik el előle, csak a hely már nem az igazi. Hogy mennyire élő volt ez a feltámadás, az első korintusi levél 15. fejezetében olvassuk azt, ahogy Pál leírja, 1 Korintus 15 és a 3. verstől kezdve. Elsősorban az a legfontosabb, azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, amelyet én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg, úgy, ahogy az írás előre megmondta. Aztán eltemették, de a 3. napon feltámadt úgy, ahogyan az írás előre megmondta, és hogy feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, aztán a 12 apostolnak. Aztán egy alkalommal egyszerre több mint 500 testvérnek is megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak. Megjelent Jakabnak is, majd a többi apostolnak. És végül mindezek után nekem is láthatóan megjelent Jézus, nekem, aki olyan vagyok, mint aki túl későn született. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, sőt nem is vagyok méltó, hogy apostolnak nevezzenek, mert üldöztem Isten eklézsiáját. Isten kegyelme által mégis azzá lettem, aki vagyok. Elmondhatom, hogy irántam való kegyelmét nem vesztegettem hiába, sőt, sokkal többet dolgoztam, mint a többi apostol. Valójában nem is én tettem mindezt, hanem Istennek velem lévő kegyelme. Szóval, 12 ember már nem halucinál. 500 már biztos, nem? És Pál azt mondja, hogy hát én ugye nem vagyok méltó, hogy apostolnak neve, de még engem is meglátogatott. Azért szeretném kiemelni, hogy neked is megvan az esélyed, hogy meglátogasson. Szóval a feltámadás tényét még sima emberi logikával is lehet bizonyítani, de akinek hite van, annak nem szükséges a bizonyítás. Mert tudja azt, hogy beszélget vele, amikor imádkozik, beszélget vele, amikor a Bibliát olvas, és hát élővel szokás beszélgetni. A feltámadás ténye egy gyökeres változást hozott ennek a földnek a történetébe, még akkor is, ha a környezetre nézve én is azt mondanám, hogy ez ugyan még nem látszik. Nevezetesen, és most az egyszerű fordításba fogok olvasni, az 1 Korintus 15:45. Erről beszél az írás. Az első ember Ádám élő lélekké lett, az utolsó Ádám viszont életet adó szellemmé. Érdekes, a Biblia megfogalmazásában azt mondja, hogy Jézus volt az utolsó Ádám. Na de hát azóta még egy néhány milliárd ember született. De van egy gyökeres változás, mégpedig az, hogy a Golgotai kereszten Jézus az összes bűnt magára vette. Múlt, jelen és jövőt a Golgotai kereszthez képest. Az összes bűnt. Minden ember összes bűnét. Következésképpen bűnös ember ebben a viszonylatban nincs már a Földön. Ezért lehetett az utolsó Ádám. Mert Ádám ugye a bűnösségével vált híresen híressé Ádámként. Ma, bár tele van a környezetünk bűnnel, de ezek a bűnök megkapták a méltó büntetésüket már a Golgotai kereszten és az azt megelőző kínzások során. Magyarul ma már egyetlen ember sem a bűne miatt kárhozik el, hanem azért, mert nem fogadja el Jézus Golgotai kereszten kifolyt vérét. János 17-ben a főpapi imában azt mondja Jézus, hogy az az örök élet, hogy megismernek engem. Mert ha megismered Jézust, megtisztítja a szívedet, akkor nem kötelező, hanem belülről fakadó igényed lesz az, hogy olyan tisztán és szentül élj, amilyen ő. Ahhoz pedig már nem kell se törvény, se ilyesmi, mert belülről fakad. A bensődet állítja helyre. A Bibliánk ezt több helyen megerősíti. Az az igazság, hogy többé-kevésbé nem szoktunk általánosságba gondolkodni, csak a hív. Hát ez is a szentségnek egy bizonyos foka természetesen. Róma 6.4, szintén az egyszerű fordításban. A bemerítkezéskor vele együtt minket is eltemettek a halálba, hogy azután, ugyanúgy, ahogy az Atya Isten dicsőséges hatalma feltámasztotta Krisztust a halálból, mi is új életre keljünk. Mert ha egyé váltunk Krisztussal a halálában, akkor egyesülni fogunk vele a feltámadásában is. Nincs más lehetőség, csak ez. Ha meghaltál Krisztusba, mert benne voltál, akkor csak vele együtt tudsz feltámadni is. Igazából húsvétnek ez az üzenete. Ha elfogadod a Golgotai kereszt áldozatát, akkor ahogy Krisztus meghalt, és utána harmadnap feltámadt, úgy te is meghaltál az előző régi ádámi életednek, és az utolsó Ádám után megdicsőült testben megjelent Jézussal együtt, te is feltámadtál új életre. Ezért szoktam azt mondani, hogy már most a mennyben élek, csak még nem látom, mert a külső burok ide köt a földhöz. De hát az örök életem a megtéréssel kezdődött, nem az elragadtatással vagy a meghalással fog kezdődni. Ugyanennek a feltámasztó erőnek a munkája van bennem, az én életemben. Az a baj, hogy néha nem is jut eszem. Lehet, hogy egy csomó dolgot sokkal könnyebben tudnék kezelni, venni, átélni, átlépni felette, ha azt lüktetne bennem, hogy hát feltámadtam már Krisztussal. Hát nem az előző Ádámnak a dolgai kötnek ide, hanem a megdicsőült Jézus Krisztus részeseként élek már ezen a földön. A húsvét egy nagyon jó hír. Erich Sauer nevű teológusnak a múlt század közepe tájékán tevékenykedett. Neki volt az a megfogalmazása, hogy nagypéntek a győzelem és húsvét a diadalmenet. amit Jézus véghez vitt ezen a földön. Mindezt azért, a János 10:10-ben elolvastuk, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Ahogy a kivonulásnál, az egy éjszaka alatt a rabszolgákból vagyonosak lettek, egy éjszaka alatt. Ugyanúgy egy megtéréssel ugyanezt megkapott te is. Jézus Krisztus a halála és feltámadása által. A baj az, hogy időnként hagyjuk magunkat becsapni, hogy ez ránk nem vonatkozik. Ha hagyod magunkat becsapni, akkor aki azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson, el is fogja lopni tőlem. Nem lesz kegyelem. De a mindenható Isten, a kegyelemnek és a szeretetnek az Istene. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk közösen.